A mindenható Isten kegyelme legyen mindazokon, akik ellenmúló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztusunkat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva énekeljük el a 25. Zsoltárunk első verszakát. Szívemet hozzád emelem. És a második, harmadik és negyedik verszakot énekeljük el. Útaid, Uram, mutasd meg!
Azokat az ő út
Hallgassuk meg helyünkről felállva Isten igéjét úgy, ahogyan szól hozzánk a Máté evangélia szavaim keresztül.
Máté evangélium a 5. fejezetének 37. versétől a 48. verséig tartó szakaszából így szól hozzánk Isten igéje. Ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem. Minden további szó a gonosztól van. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönt kérőtől. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok is tökéletes.
Köszönjük. Isten áldása legyen az ige hallgatásán és szívünk befogadásán. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, megvalljuk neked őszintén, hogy pont olyanok nem tudunk lenni, amiről te most itt beszéltél, amit mondtál, amit üzentél már ezeken a szavakon keresztül is. De köszönjük, hogy te soha nem adott fel, hogy formálj minket, hogy kiábrázolodjék rajtunk a te arcod, szereteted, irgalmat, beléjéző irgalmat. Így kérünk, hogy igéd és szent lelked által most is formálj bennünket. Kérünk azért a családért, ahol akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, te legyél a vigasztalójuk és békességük forrása. És köszönjük azt is, hogy te gondviselő és szerető Isten vagy, és sokkal irgalmasabban ítéled meg a mi életünket, a mi cselekedeteinket, a mi gondolatainkat, mint ahogy azt mi el tudjuk képzelni. Ezzel az irgalmas szeretettel szólongass most is, igéd és szent lelked által, kérünk. És könyörgünk azért is, Urunk, hogy te állítsd le a gyilkolást, könyörülj meg a fiatal és idősebb férfiakon is, meg egyáltalán a családokon és a gyerekeken is, Ukrajnában, Kárpátalján különösen, és vess véget ennek az esztelen, őrült gyilkolásnak. Istenünk, mi nélküled kezdtük el, de nálad nélkül nem bírjuk befejezni. Cselekedj velünk irgalmasságot, saját személyes életünkre nézve is. Hadd értsük meg, hogy mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod. Amen. Isten igéjét a Lukács evangéliumából olvasom, a 6. fejezetből, a 31. verstől eképpen. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől reméltek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte, nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos gyermekei lesztek, mert ő jóságos, a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Foglaljunk Kedves testvérek, amennyiben a filozófusoknak, bár lassan ez a foglalkozás is kihaló félben van, új erkölcsi szabályokat kellene alkotniuk, akkor elég nehéz helyzetben lennének. Mert hogy a meglévőket sem tartják be, sőt egyre inkább nem tartják be az emberek. Nagyon sokan gondolják és mondják is azt, hogy lassan már semmiféle erkölcs nem létezik, és lassan tényleg oda jutunk, hogy mindenki azt csinál, amit ő maga jónak tart. Maga a szó, hogy erkölcs tan, ez azt jelenti, hogy az emberi viselkedés vagy gondolkodás szabályainak a gyűjteménye és annak törvényszerűsége. Kiterjed az erkölcs, tehát amit az emberek alkottak, az egész világra és minden emberi közösségre. Egy ideig így volt, aztán ez kezdett fellazulni és szétesni. Ma már olyan, és ezt szomorúan alapítják meg, ami mindig, mindenhol, minden társadalomban és közösségben érvényes, nemigen létezik, tehát általános, mindenkire érvényes, erkölcs nincs. Ez a vélemény. A Biblia azt mondja, hogy mégis van. Van egy ilyen vélemény, és van a Szentírásnak egy állítása ezzel szemben. A felolvasott részben maga Jézus mondta azt, a bűnösök is, tehát az Isten nélkül élők is tudnak jót cselekedni azokkal, akik velük jót tesznek. Amikor a börtönmisszióban szolgáltam, akkor ott világossá vált, hogy a börtönön belül van egy kőkemény erkölcsi norma. És aki azt nem tartotta meg, hogy mindig minden körülmények között a smasszerekkel szemben, meg ha kellett mással szemben is, de a cellatársat meg kellett védeni, azt nem csak kiközösítették, hanem nagyon sokszor fizikailag is keményen bántalmazták. Jézus szerint a bűnösöknek és a bűnözőknek is van valamiféle erkölcsük. A Szentírás szerint van egy negatív erkölcs, lopd el, ami a másiké, sok helyen erre nevelik a gyerekeket is, és van egy pozitív erkölcsi tanítása is a Szentírásnak, az előbbit nem a Biblia tanítja, az utóbbit igen, hogy ne lopj, a 10 parancsolat egyik pillére, hogy ne lopj. Vagyis kiderül, hogy minden emberi közösségben vannak jó és vannak rossz erkölcsök is. Még a köztörvényes bűnözők között is. Az emberi közösségekben vannak belső és külső szabályok. Vannak, akik lopással és más egyéb módon szerzik meg, amit akarnak, és vannak, akik sose tesznek ilyet, a saját körükön belül, meg pláne nem. Sőt, bizonyos körökben, hogyha valaki ezt a belső törvény szabályt megszegi, azt kidobják maguk közül, vagy még rosszabbul is járhat. A fehér galléros bűnözők között, akik ugye nem fizikai értelemben lopnak, hanem a tudásuk segítségével veszik el a másét, tulajdonítják el, ott már ez az erkölcsi szabály sem áll, ott tényleg mindenki azt csinál, amit csak akar. Vannak családok is, ahol példás az összetartás, és keményen megtorolják, ha valaki az egyik vagy másik családtag ellen véd. Viszont mindig kiderül, hogy az istentelen, és nem csak bűnözői szabályok és erkölcsi korlátok soha nem lehetnek teljessé. Mert van egy kör, amin belül azt nem lehet alkalmazni. Az ilyen erkölcs az mindig töredékes. Az Isten erkölcsi tanítása meg teljes. Ha valaki az Isten erkölcsi tanítása szerint él, az tényleg meg tudja tartani azt, amit a Szentírás mond. Vagyis a bűn mindig kisebb hatókörű, mint Isten törvénye. Mert ha a bűn jut teljességre egy ember, egy közösség, egy nemzet életében, ha letörik a korlátokat, ha mindent negligálnak, lebecsülnek, semmisét tesznek, és minden erkölcsi törvényt fellazítanak, a vége a totális összeomlás. Ezt látjuk most a legtöbb európai, de tengeren túli országban is. Minden negatív erkölcsi törvény mellett, mert az is törvény, csak negatív. Oda kell rendelni egy pozitívat. A maffián belül nem lehet lopni, és nem lehet a másikat bántani. Ez is egy törvény, még akkor is a maffián belüli törvény. De egyfajta erkölcsi törvény. Lopd meg az embereket, de ne lopja társadtól, a kör tagjaitól. Ha nem tiszteled a másik embert, a másik kárára akarsz újra és újra munka, képzés nélkül gyarapodni, vétesz ellene, és tönketeszed a környezetedben élőket, és magát a környezetet is. Nem értik sokan, hogy miért mondja azt Jézus. Ha egy ország, egy nemzet meghasonlik önmagával, akkor az a nemzet elpusztul. Ha egy ház meghasonlik önmagával, akkor az a ház leomlik, összeomlik. Erről beszél. Ha nincsenek erkölcsi törvények, és nincsenek erkölcsi határok, akkor a totális összeomlás következik be. Ezt láthatjuk, ha a történelmet tanulmányozok a Római Birodalomnál. A belső erkölcsi törvényeket is megszegték, a végén már mindegyiket. Nem volt elég a külső barbár támadás, belülről is rothadtá vált az egész, és elkerülhetetlen volt az összeomlás. Ugyanúgy volt később a nagynak nevezett francia forradalomnál is, ahol a végén már azok, akik vezették a forradalmat, egymást küldték a guillotin alá. Minden erkölcsi törvényt megszegtek, illetve aki nem volt hajlandó aszerint, amit ők mondtak, élni, azt előbb-utóbb kirekesztették, vagy éppen kivégezték a saját társai. A dolog vége pontosan az lett, amiről Jézus beszél, a belső meghasonlás és összeomlás. Pontosan ezt a folyamatot lehet látni sok országnál, hogy totálisan összeomlik minden erkölcsi tartás. Mexikóban a bűnözői körök vették át teljesen a hatalmat. És gyilkolnak sokszor 20-30 embert találnak meg lemészárolva. Semmilyen erkölcsi törvény nincs már, és a hatalom tehetetlen, mert a karhatalom embere is benne vannak azokban a körökben. Sokszor hivatkoznak egyébként a hatalmak arra, mert minden hatalom állandó törekvése, hogy van egy terv, egy akarat, egy szándék, és azt akarja a társadalomra vagy szeliden, vagy keményebb eszközökkel, de mindenképpen rá kényszeríteni. Van egy kép, egy akarat, egy terv, egy szándék, amit manipulatív módon, ez minden hatalomnak a tulajdonsága, próbálnak az emberekre rátenni, illetve elfogadtatni. És sokszor hivatkoznak arra, hogy de hiszen jót akarunk, szeretet teljesen, de bele kell égetni a másikba azt, amit én akarok, és manipulálni kell arra, megvannak erre az eszközök egyébként, hogy az történjen, amit mi, vagy amit akarnak. A 10 parancsolatban beszél erről a Szentírás. Azt mondja, hogy ne csinálj faragott képet magadnak az Isten helyett. Ha az Istenről nem lehet faragott képet csinálni, és nem lehet magunknak faragott Istent készíteni, ugyanis mindenkinek van egy maga által elképzelt Isten képe. Akkor azt mondja a Biblia, hogy hogyan gondolod azt, hogy egy másik emberre rá lehet erőltetni a te akaratodat és elképzelésedet. Sokszor mondják azt az emberek, hogy hát nekem van egy Isten képem, de hát az Isten nem olyan, mint ahogy én ezt elképzeltem. Ez így van. Nagyon helyes. Így is van. Az Isten nem olyan, mint ahogy mi azt elképzeljük. Az Isten olyan, amit mond róla a Szentírás. Ezért tiltja, ne csinálj magadnak faragott Isten képet. És itt nem feltétlenül csak a szobrokról, meg a szent képekről van szó, hanem az Istenről alkotott elképzelésünkről, téves eszméinkről. A másik emberrel kapcsolatban is ugyanerről van szó. Ezért mondja azt Jézus, hogy szeresd az Istent, szeresd a másik embert. De egyiket se akarod a magad képére formálni, semmiféle értelemben. Senki és semmi ne legyen Isteneddé, mert nem ez az Isten akarata, hanem az Isten legyen az első helyen az életedben. És akkor majd tudsz cselekedni úgy a másikkal, ahogy az neki és számodra is a legjobb. És csak akkor tudod azokat szeretni, akik melletted vannak, hogyha az Isten szeretete van a szívedben. És akkor nem csak azokkal akarsz jót tenni, akik veled is jót tesznek. Szeretni azokat, akik szeretnek minket, vendégül látni azokat, akik minket is vendégül látnak. De sokszor így van az, hogy a baráti körön látom az iskolában. Ott van a 2-3 kislány vagy, 4-5 fiú, hát abba a körbe aztán belépni, bekerülni, kiváltság. Ezért tudják rákényszeríteni egyik-másik gyereket arra, hogy egész őrült dolgokat megtegyen, hogy bekerülhessen abba a körbe. Ezért mondja Jézus, tegyetek jót azokkal, akik azt nem tudják viszonozni. Mert ha csak azoknak adtok, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, akkor mi a különbség az Isten hívő, meg az istentelen ember között? Az égvilágon semmi. Hát ha ugyanaz az erkölcsi törvénye a templomba járó embernek, mint annak, aki nem jár Isten tiszteletre, és nem érdekli Isten szava, akkor ugyan mi a különbség a kettő között? Ez a világ az adok-kapok körére épül. Én ismerem őt, te is ismered őt, mi ismerjük őt, ezért mi segítünk mindig egymásnak és egymással. Ő segít rajtad, és majd én fogok segíteni rajta. És azt mondja Jézus, hogy ti köztetek, ne így legyen. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell segíteni. Szó sincs róla. De nem adok, kapok módon. Figyeljük meg, hogy az Isten szeretete az mindig egyirányú utca. Áramlik felénk, és nem vár érte az égvilágon semmit. Nem vár semmit. Nincs feltétele az Isten szeretetének. A miénknek meg sokszor van. Szeretlek, ha. És akkor elmondjuk, hogy mit kell tenni a másiknak azért, hogy elnyerje a szeretetünket. A világos. Az Isteni nem ilyen. A mi szeretetünk két irányú. Oda-vissza. Az Isteni meg egy irányú. Hat ránk, szeret minket, és nem kér cserébe semmit sem. És hát a világban úgy van, nincs senki, akkor sokszor segítség sincs. És ez még rosszabb néha, mint a bűnözői körben, mert ott legalább egymást segítik, és ez törvény, hogy a másikat segíteni kell. Az Istentől kapott szeretet, az mindig erőteret, sőt teret biztosít a másiknak. Olyan lelki környezetet, légkört, amelyben a másik jövője, az Isten szerinti jövője kibontakozhat. Az Isten szabaddá tesz minket, ha mi hiszünk ő benne. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek szabályok, határok, hanem azt jelenti, hogy nem akarom a másikat szeretettel, szerelemmel sem manipulálni, bekeretezni, és azon a kereten kívül nem létezhet, hanem szabad mellettem. A kereten kívül is létezhet. És nem akarom manipulálni semmilyen módon, mert az Isten szeretete is ilyen. Nem akar bekeretezni minket. A farizeusok pont ezt tették, és ezért beszél arról itt Jézus, amit most felolvastam. Azt mondták a farizeusok, hogyha ilyen és ilyen Jézus, akkor nekünk nem kell. És kitették őt is, másokat is a farizeusok kereten kívülre. Sokszor még a templomba se engedték be. A nyomorékokat, a vakokat, a bénákat, a leprásokat, a vérfolyásos asszony, na ne! Hát dehogy jöhetnek ezek be? Pedig a templom pont azoknak van, akiknek orvosra van lelkileg szükség. Ezt is Jézus mondta, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a lelkiek betegeknek, hogy Isten gyógyítani tudja őket. A kerítésen a templomon kívülre számozték, mert veszélyt jelentettek a farizeusi ország, nép és nemzet vallási elgondolásaira és terveire is. Jézus nem akarta a saját képére formálni az embereket. A farizeusok meg igen. Ezért mondják azt, hogy hát a végén mindenki Jézus után megy, mert nála szabadok. Mi meg elveszítjük az országot, és legfőképpen a hatalmunkat. Öljük meg Jézust. És ezzel ad akta kerül a Jézus úgy. És akkor nem fogja őt senki sem követni. Írtsuk ki az írmagját is. És akkor megmarad a hatalom, és megmaradnak azok a keretek, a vallás keretei, amit mi felállítottunk Mózes törvénye szerint. Jézus pont abban volt nagyszerű, hogy szabadságot biztosított, adott az őt követőknek. Nem légüres és erőtlen szabadságot, hanem szeretettel teljes szabadságot. Ha szeretem az Istent, akkor elkezdem tudni szeretni a másik embert feltétel nélkül. Legjobban ezt a jó édesanyja meg édesapa szeretete közelíti meg. Hát nincs feltétel. Hát szeretem már a gyerekem. Szeret az Isten, mert ha hiszünk benne, a gyermekei vagyunk. Hogy ne adna mindent meg akkor, amire szükségünk van. A lélek erejével átszőtt segítséget, ajándékokkal teli szabadságot ad az Isten. Jézus soha nem vette el a tanítványok jövőjét. Nem ölte meg a szárnyalásukat. Nem rántotta le őket, hogy na ne haragudj, ezt nem. Hát megtagadja Péter, nem? Jézus ránéz, aztán találkoznak a Genezáret partján, tó partján, és megkérdezi Jézustól, Jézus Pétert, hogy szeretsz engem? Háromszor is. És a végén rábízza, hogy hát akkor csináld. Mostantól kezdve te emberhalász leszel. Úgy emelte fel Pétert, hogy megkérdezi, biztos, hogy szeretsz, Péter? Gondold ezt végig. Mert ha szeretsz, akkor követni akarsz. És mivel követni akarsz, én adom az én szeretetemet. És Péter elkezd szárnyalni. Figyeljük meg a leírásokat. Attól kezdve Pétert nem lehetett megállítani. Olyan volt, mint a buldózer mai szóval. Nem lehetett, akármi történt. Megverhették, sanyargatották. Pállal együtt börtönbe kerülhettek. Nem tudtak velük mit csinálni. Galata 5.22, az ilyenek ellen nincsen törvény. Jézus azt mondta, a bűnösök is jót tesznek egymással az Isten nélkül élők, de ettől még nem lesz Isten szerinti erkölcsök. Nekünk nem jobb erkölcsre, sőt erkölcsösebb életre, hanem új életre. Ebből a hitből, a Krisztus hitből fakadó új szívre van szükségünk. Mindegy, hogy hány évesen érted ezt meg. De ha megérti valaki, akkor nem akar és nem is tud már másképpen élni, mint ahogy a Szentírás tanítja. Tegyük fel, hogy van egy baráti közösség. Az egyik odatartozó erkölcstelen, sötét és gyalázatos dolgot tesz. A többiek vagy hallgatnak, vagy feltételként szabják a barátságuknak azt, hogy amit tett, azt hozza helyre. Ha még lehet, rendezze el azzal, akinek ártott. De az illető nem hajlandó erre. Mi marad? Vagy elnézik neki, és akkor nem szeretik. Ez az igazság. Mert ha szeretek valakit, akkor annak el kell mondanom, ha valami erkölcstelen vagy helytelen dolgot tesz. Vagyis, vagy azt teszik, hogy elnézik, hallgatnak, vagy világossá teszik, ha nem rendezi a dolgot, nem maradhat a körükben, mert olyan indulatot visz be, ami mindenkinek árt, és a végén, hosszú távon meghasonlást hoz. Jézus meg azt mondta, ha meghasonlik önmagával egy épület, egy ország, egy ház, egy ember, annak a pusztulása meg van írva előre. A mérce és a zsinór mérték nekünk a véd és dadszövetség a bűnre, Anánés és Szafira, ez történt. Szövetkeztek a bűnre, vagy szövetség az Isten igényének megtartására. És itt mindegy, hogy ki követel olyat, ami nem helyes, azt világossá kell tenni. És ennek semmi köze nincs. Sem a baráthoz, sem a szülő, testvér, gyerek közösséghez. Azt, ha nem is azonnal, de szóvá kell tenni. Lehet újra mondom, egy házaspárnál, egy szülő-gyerek viszonyánál is. Sokszor hallom ezt szülőktől, hogy de hol rontottuk el? Hogy juthattunk ideáig? Hogy a gyerek olyasmit mondjon, cselekedjen. Úgy, hogy nem az Isten erkölcsi törvénye szabta meg a nevelés alapelveit. És nincs más, csak összeomlás a végén. Nem lehet másképp, világosan mondja Jézus. Ha nem Isten erkölcsi törvényére alapozza az életét valaki, az előbb-utóbb összeomlik. Nem értik, hogy miért ugrott a Dunába az egyik leggazdagabb milliárdos Magyarországon, és miért ölte meg magát. Ugye miért értetetlen? Mint ha az élet értelme az lenne, hogy milliárdos vagyok. Mert sokan így gondolják. Hát persze, kinek baj az, ha pénze van? Hát nem mondjunk olyat, ami nem igaz. Na de azért ezen mégiscsak el kell gondolkozni, hogy a harmadik talán, vagy második leggazdagabb ember, és úgy fogták ki a holttestét, és kiderült, hogy beugrott és megölte magát. Miért? Nem látta pénz által az élet értelmét? Hát nagyon gyorsan rájött, hogy nem ez az élet értelme. Ami meg értelme az életnek, azt meg nem találta meg. És senki nem mondta el neki. Vagy lehet, hogy elmondták, csak esetleg azt nem fogadta el. És a vége az lett, teljes összeomlás. Mit mond Jézus? Azért mondja ezt, hogy ti ne így. És ebben akar segítséget adni napról napra. Ti ne így. Ha hozzám tartoztok, követni akartok engem, akkor te ne úgy öltöz, ne úgy beszélj, ne úgy költsd a pénzed, ne úgy élj, és ne úgy dolgozz, hanem úgy, hogy ez kedves az Isten előtt. Úgy szeress, hogy az Isten segítségével az Jézusra mutasson. Vagyis szeressétek, akik nem szeretetre méltók. Tegyetek Isten szerint jót azokkal, akiktől semmilyen viszonzást nem vártok. Ez egyébként emberfeletti feladat Jézus részéről. De nem Isten feletti. Az Isten képes arra, hogy úgy formálja minket, hogy ezt meg tudjuk tenni. A miénk sokszor nem ilyen. Sokszor két irányú. Kapok, adok, hogy kapjak. Néha úgy is, hogy valóban nem várok semmit. Legyünk őszinték, ilyen is van. Önzetlen szeretet is van, emberileg. De Isten nem akar sose manipulálni minket. És nem akar átformálni. Akartunk ellenére. Ha valaki nem akarta Jézust követni, lásd gazdag ifjú, azt hagyta elmenni. Nem fut utána, és kocogtatja meg a vállát, hogy gondold már meg még egyszer. Elmondja neki, hogy mi az élete problémának a gyökere. Hol a baj? Megértette. Meghallotta, és elment. És nem megy utána. Ezen mindig megdöbbenek, amikor olvasok. Na de hát én megtenném, meg ti is, meg mi is, hányszor, nem? De fiam, gondold meg még egyszer. És mi lesz ennek a vége, ezt sem? És Jézus elengedi. Mert nem akarja keretbe szorítani. Szabadságra hívott el minket az Isten, de ez nem lehet alapja annak, hogy olyat teszünk, ami nem Isten szerint való. Mert ő szabadságra hívott el, de nem a bűn, meg az Isten ellenes szabadságra, hanem az Isten követés szabadságára, Krisztus követés szabadságára. Ez nem azt jelenti, hogy szülőként nem kell nevelni és fegyelmezni a gyereket. Vagy nem szólok a másiknak, lehet, hogy nem mindjárt. Nem mondom meg, ha valami nem Isten szerint való. A férjemnél, vagy a feleségemnél, vagy a testvéremnél. Nem megszelidíteni kell, meg manipulálni, meg irányítani, meg beledöngölni a betonba, hanem szeretni az Isten szeretetével. Pont azt az embert. Hát igen, mert az a legnehezebb. És az Isten az övéjét mindig a nehezebb úton járatja. Soha nem a könnyebb úton. Ezt jó megjegyezni. Aki Istennel szövetségben él, annak nem könnyebb élete van. Annak sokszor nehezebb élete van. De a maga, a nehézségnek a gyönyörűsége is ott van. Tudom, hogy az Isten útján járok. Nehezebb ugyan, sokkal rögösebb az út, meg néha olyan mélységek, és olyan emelkedők vannak benne, hogy az ember csak gondolkozik, hogy hogy van ez akkor, hogy az Isten szeret minket. Isten az övéit a nehezebben, nehezebb úton járatja, mert azt akarja, hogy aki őt szereti, az nőjön lefelé. Az alázatban, az irgalmasságban, a viszonzás várás nélküli szeretetben, az odaadásban és az áldozathozatalban. Hát pont úgy, mint Jézus, nem? Nem ő a mesterünk? Már akinek. Ő a mester, és azt mondja, hogy én a ti mesteretek. Példát adok néktek. És oda térdelt, és megmosta a tanítvány piszkos, büdös lábát. És azt mondja, hogy példát adtam. Hasonlóképpen cselekedjétek. Szeressétek azokat, akik titeket nem szeretnek. Mert ez ember felettén nehéz, de az Isten számára lehetséges olyan szeretetet adni, ami ezt képes elvégezni. Egyszer ezen mindenkinek át kell mennie, hogy belehalunk, ahogy Jézus belehalt ebbe a szeretetbe a keresztfán. Mi nem akarunk meghalni az Isten akaratával szemben. Legfeljebb részletekben, sőt, minél kisebb részletekben. De a kórházi ágyon fekvő beteget nézzük. Hát, ha létezik, legrosszabb akkor ez, kicsi részletekben meghalni. A halál akkor jó, ha van ilyen egyáltalán, hogyha egy szempillantás alatt véget ér a dolog. Ezt sokan kérik a szerettük számára, hogy Uram, ne szenvedjen sokat. De a lelki halállal így van az Isten akaratával szemben. Ez nem kicsi részletekben. Az a jó, ha hozok egy döntést, ha odaadom az életemet, ha behívom Jézust, ha ott az akaratom meghal az övével szemben, és akkor jövök rá, hogy olyat kapok tőle ajándékba, amit ez a világ soha nem fog tudni megadni. Jézusra annyira jellemző volt, amit a 19. században élt dán evangélikus filozófus Kierkegaard írt, így fogalmazott meg. A szeretet azt jelenti, hogy végtelen adósságba bonyolódom valakivel. Zseniális megfogalmazás, teljesen biblikus. Jézus végtelen adósságba bonyolódott velünk. Úgy szerette ezt a világot, hogy önmagát adta oda a keresztfára. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És itt Kierkegaard se üzletkötésre gondolt, hogy bonyolódjunk adóssághoz, majd visszaadják. A lelki dolgokról beszél nyilvánvaló módon. Hiszen mi az Isten szeretete nélkül, az agapé nélkül szeretni sem tudunk jól, úgy, ahogy az a másiknak jó. Az Isten nélkül legfeljebb üzleti alapon megy. Sok szülő csinálja ezt, hogy nem tud szeretni, nincs idő a gyerekre, nyomja a pénzt. Vagy ő nem régen mondta egy hittanús fiú, hogy apám mindig nyomja a lóvét, de soha nem találkozom vele. Nem szeret. Pedig elég drága dolgokat vettek neki. Vett neki a papa. Csak sose volt ott mellette. És ebből teljesen logikusan levonta a következtetést. Nem kellett neki. Lehet, hogy nem így van teljesen. De ő ezt érzékelte. Nem szeret, mert sose szán rám időt. A legdrágábbból. Az időből. Nem ad nekem szinte semmit. És ezt pénzzel nem lehet megváltani. Isten szeretetben monyolódott velünk, hogy mi tudjunk napról napra változni, hitetlenből hívővé lenni, Isten hívőből hívőbbé. Mert csak egy dolog van a hitnél, ami több, a még több hit. Ha még inkább az Istenhez fordulunk, és tőle körünk, kérünk ajándékba még több hitet, az igazi szeretet tehát az, hogy nem adok és kapok, nem is várok semmit, csak az Istentől kapott szeretetet az ő segítségével adom tovább, keretek nélkül. És mivel Jézus látta, hogy mi milyenek vagyunk az ő szeretete nélkül, ezért eljött és bemutatta, prototípusként odaadta önmagát a keresztvára, halálos szeretetével szeretett, és azt mondta, hogy ha hozzám fordultok, kaptok, ebből kaptok. Odaadom nektek is. Ti tudtok Krisztus arcú emberekké lenni az Isten szeretete által. Szeret minket is, akik már hiszünk benne, és azokat is, akik még nem hisznek benne. De a reménység az ott van, mert az Isten tudja, hogy mi fog történni. Ő látja a jövőt. Ezért újra és újra adja az ő szeretetét. Körülvesz ezzel, és nem kér érte semmit. Újra és újra adja. Adta, adja, és örökké adni fogja, amíg csak ez a világ fennáll. Az a kérdés, hogy mi mit válaszolunk erre a csodálatos szeretetre. Imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk azért a szabadságért, amit kínálsz nekünk. Köszönjük, hogyha követünk téged, akkor átéljük ezt a csodát, hogy egészen más a világ is, mint ahogy mi gondoltuk. És te is egészen más vagy, mint ahogy gondolkodtunk rólad. Hogy te vagy igazán a jó pásztor, aki életedet adtad a tieidért, a jókért, és aki egyenként szeretsz minket, és ettől a szeretettől tudunk majd változni. Tudunk olyanná formálódni, amilyennek te a mi jövőnket szántad, tervezted, akarod. Így könyörülj meg rajtunk, hogy nyissuk meg a szívünket, hogy halljunk bele nyugodtan a te akaratodba, és attól kezdve a tied él bennünk, mert ez a számunkra a legjobb. De utána is elmondhatjuk neked a terveinket, a vágyainkat, az akaratunkat, amit szeretnénk, és te pontosan azt fogod megadni nekünk, mindezekből, amire leginkább szükségünk van, és ami megegyezik a te jó, kedves és tökéletes akaratoddal. Így legyél és maradj velünk, kérünk. Amen. Maradjunk egy percre csöndben, és beszélgessünk Istennel. Jézus Krisztus itt tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten igényére válaszolva énekeljük el a megkezdett 25. Zsoltárunknak az 5., 6. és 7. verszakát. Az Istennek minden úta. Hallgassuk meg a hirdetéseket, ma 5 órakor ifjúsági óra van, hívom és várom erre a fiatalokat, csütörtökön este 6:30 biblióra, erre is várjuk a testvéreket. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudjuk, hogy a gyülekezetet a adományokból tartjuk fenn, a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Lehet a persejbe is dobni és befizetni is nyugta ellenében a lelkészi hivatalban. Énekeljük el helyünkről felállva himnusz, és aztán vegyük az áldást. Vegyük az áldást Jézus szavaival. Senkiben nincsen nagyobb szeretet annál, mint ha életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én mondtam nektek. Amen.